Hattyúk tava, kakuk tojás 2, Kafka pere, Murmurációk 2, Nyurejev, Carmina Burana. Csak néhány cím az éppen búcsúzó színházi és táncos évadból. Az első Covid utáni teljes évadból. De milyen volt ez az évad, mit hozott a hazai színpadokra? Arról talán meglepően mai stúdió vendégünkkel, Lovász Attilával, az RTVS nemzetiségi műsorigazgatójával beszélgetünk, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Üdvözlöm!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok!
Mielőtt belevágunk a témába, bevezetőként hadd mondjam el, hogy Lovász Attila ifjúkorában előbb versenytánccal, majd néptánccal foglalkozott, a konzervatórium nevelőtanáraként gyermekként ismert meg, ma már befutott, esetenként világszerte ismert művészeket, majd a rendszerváltás után jött a politikai újságírás, a család és a táncművészet, jelesül a színpadi táncművészet, ahogy ő mondja, kissé diétás figyelmet kapott tőle ebben az időben, addig, amíg
nem jött a Covid. Hajlamosak vagyunk nagyon gyorsan elfeledkezni a rossz dolgokról, de hát ne felejtsük el, hogy alig másfél hónapja szüntették meg az utolsó karantén előírást, és tavaly tulajdonképpen március-áprilisban nyíltak meg újra a színházak. A Covid idején nagyon sok szolgáltatás, üzlet, iskola zárt be, ugye emlékszünk arra, hogy otthonról dolgoztunk, nekünk is megvoltak azok a szlogenjeink, hogy mossunk kezet, maradjunk otthon és hallgassunk rádiót, és ugye amellett, hogy a Covid nagyon sok mindenkit érintett, én azt gondolom, hogy az előadó művészek vagy a kreatív ipar embereinek köszönhetően talán kissé, kevésbé bolondultunk meg ebben az időben a magánytól, miközben a kreatív iparban rengeteg ember dolgozik, akinek nincs kőszínházi állása, nincs intézményes állása, és egzisztenciális problémákkal küzdöttek előadó művészek, akik viszont minket szórakoztattak akkor, amikor a Covid idején otthon kellett lennünk, úgyhogy én akkor nagyon fölfigyeltem arra, hogy mit művelnek. Egyrészt kőszínházak, egyrészt független előadók, és hát emlékezzünk vissza arra, hogy akár a Pozsonyi Nemzeti, akár az Ifjú Szívek Táncszínház, akár a Kassai, akkor még állami, most már Nemzeti Színház bizonyos társulatai, tehát nem mindegyik, részt vett olyan projektekben, amelyek az internetre kerültek, hogy legalább valahol túléljék a bezártságnak ezt az időszakát. Majd, amikor megnyíltak a színházak kapui, akkor volt egy olyan érzés, hogy betódultak a nézők. Arra nem hiszem, hogy valaha is lett volna példa a Pozsonyi Nemzeti Színház történetében, hogy balett előadásra június végén 4+ előadást kelljen betervezni, mert akkora volt az érdeklődés a jegyeket vásárlók részéről, tehát ezek nem marketinghúzások voltak, nem na gyertek hozzánk a színházba, és akkor adunk nektek valamilyen kedvezményt, tehát nem szervezett előadások voltak. Akkora volt az igény, hogy 4 új előadást kellett betenni. És akkor én azt mondtam magamnak, hogy hát ha jó Istentől kapunk egy kis egészséget, és egy kis aprót a színházi szünetekben egy szektre, akkor a következő évadot nagy szeretettel várom, és eközben történt egy olyan, hogy a karantén idején én felvételemet kértem egy zárt internetes csoportba. Ez az internetes csoport táncművészettel foglalkozik, és nagyon megnézik, hogy kit vesznek föl, és szűrik is a résztvevőket. Hát ennek az internetes csoportnak köszönhetően tekintettel arra, hogy van vagy 4500 tagja, és legalább 70 országból vannak ott emberek. Tulajdonképpen ma a tánc világában nem történhet semmi olyan, amiről ebben a csoportban az ember ne szerezne tudomást, beleértve kis megyei színházakat bárhol Európában, vagy akár tengeren túli színházakat is.
Mielőtt konkrét előadásokról beszélnénk, hol tart a szlovák szakma ilyen téren, ha azt mondta, hogy nemzetközi áttekintése is van ebben a témában, befér-e ebbe a főáramba?
Az elmúlt évad alapján ki lehet mondani, hogy ma a szlovák táncszínházak, beleértve az Ifjú Szíveket, rendelkeznek olyan előadásokkal, amelyek a világ bármely A-kategóriás balett színházában bemutathatóak. Ez legyen akár a Szlovák Nemzeti Színháznak a neoklasszikus művei, amelyekről majd szólunk, legyen ez Kassán egy a klasszika és neoklasszika határán mozgó Kafka pere Jiří Bubeníček koreográfiájában, vagy legyen akár a Covid előtt fesztiváldíjas Fine Tuning a Szívekben, és ugye a fesztivál az Avignon, és Avignon idén is van, és az idén is megy az Ifjú Szívek, erről biztos be fogunk számolni majd a rádióban. Amúgy is a hazai magyar színházainkkal ugye külön is foglalkozunk, és nem is keveset, és hát az Allegro Barbaro megy Avignonba, és hát én úgy gondolom, hogy fesztivál díszagú az az előadás.
Kezdjük is akkor a szívekkel, hogy őket keveset láttuk idén Pozsonyban, viszont végig turnézták szinte az egész országot, hogy mi volt ennek az oka.
Hát véget ért a karantén, az ifjú szívek beült az autóbuszba, és azt a részét végezte alapvetően a munkájának, amit úgy hívnak, hogy tájoló színház. Ez mind három magyar színházra jellemző, az ifjú szívekre meg nagyon. Azon kívül ugye az ifjú szívek épületét újították fel Pozsonyban, tehát nem lehettek pozsonyi előadások, kettő azért lett. Tehát az évad végére legalább olyan állapotba került az épület, hogy a felújított hontalanítást meg tudtuk nézni, és én nagyon nagy kíváncsisággal, meg kis drukkal is figyelem azt, hogy hogy sikerül Hégri Dusánnak elérnie azt, hogy egy belvárosi épületben a belvárosi színházi élet részévé váljon az az épület. Az a pici kis színpad, azzal a nagyon kicsi nézőtérrel, mert ugye azért a világon minden nagyvárosban vannak olyan színházak, amelyekben ha valami történik, akkor az címlap sztori, Müncheni opera, Párizsi opera, Royal Ballet, oké. Aztán vannak a kicsi kis társulatok, amelyek roppantul érdekes dolgokat művelnek, és van közönségük, és részévé válnak egy-egy város kulturális életének. És ezt én évek óta tudom, hogy ezt Dusán szeretné elérni, és nagyon drukkolok neki hozzá, kíváncsi vagyok, hogy a felújított színházban aztán milyen dramaturgiával fogja becsalogatni a mondjuk a rakparton hajóból kiszálló turistákat.
Meg hát azt is láthatjuk, hogy színházi előadások is teret kapnak abban az épületben, a most bemutatott professzorka is példa erre.
Ez egy jó út, de alapvetően az ifjú szívek táncszínház, ugye az idén csak a Kakutojás 2-t mutatta be új darabként, és a repertoárián lévő darabokkal tájolt. Hát a Kakutojás meg egy nagyon aranyos előadás volt, a gyerekek rettentően élvezték. Mondjuk el róla azt, hogy az alkotó valahol tiszteletét akart kifejezni egy olyan identitásképző kulturális zsánernek, mint a magyar rajzfilm. Tehát azt most már azért lássuk be, hogy generációk nőttek föl Mézga családon, Bubó doktoron, Ho-ho-ho horgászon, és hát nekik állított úgymond emlékművet ez a műsor, a legnagyobb meglepetésemre olyan gyerekek, akiknek a nagyszülei nézték a Mézga családot annak idején premierben. Ilyen gyerekek fölismerték az előadáson ezeket a régi rajzfilmeket. Együtt énekelték a zenekarral, meg a tánckarral a rajzfilm nótáit. Nekem nagyon jó hangulatom volt a Somorjai bemutatón ebből. Hát ez ugye egy gyerek műsor, ennek ilyennek kell lennie. És hát várom, hogy mi lesz a Avignonban az Allegro Barbaróval, és várom az új bemutatókat a szívekben.
Ahogy már említette, a Szlovák Nemzeti Színház tánckara a Covid végén új igazgatót kapott, Nina Poláková személyben. A Kassai, ma már újra Nemzeti Színház, pedig új vezérigazgatót Andrei Sott személyében, aki viszont táncművész. Mit hoznak az új vezetők? Hoznak-e új szellemiséget, új szelet a vitorlába?
Hát ez az, amit már lehetett látni. Tehát ez az a folyamat, amelynek köszönhetően kimondhattuk az előbb, hogy vannak a világ színpadain eladható darabok. Egyrészt ugye Andrei Sott egykori táncos, de hát ő évek óta alkotó, koreográfus, rendező, ő valóban egy alkotói színház élére állt Kassán, azelőtt a balettkart vezette, tehát ő ilyen szempontból nem új ember a kassai balettben, csak ő lett a vezérigazgató, és egy fiatal táncművész vezeti a tánckart. Valóban egy szerzői színházat csinál, mert ő az a fajta igazgató-alkotó, akinek legalább 10 darabja van a repertoáron. Nekem néha az az érzésem, hogy Andrei Sott emlékművet akar állítani a 20. századnak a táncaival, mert megtáncolta Milada Horáková történetét, megtáncoltatta Charlie Chaplin történetét, megtáncolta Márai Sándort, például Mihály Kocáb zenéjére. Ez egy nagyon érdekes előadás volt még a Covid előtt. Kassán született a kultúrás főváros után egy kis színpad, amit úgy hívnak, én úgy fordítottam magyarra, hogy köztes színpad, meziszténa, ahol viszont kísérleti darabok mennek. Például most Pier Paolo Pasolidinek a Teorémája meg táncban. Tehát ez őrült sok dolgot művelnek ott, és egy kassai közönség el van kényeztetve tánccal. Pozsonyban kicsit más a helyzet. Pozsony sokkal inkább tartja magát a klasszikus repertoárhoz, kőszínházként, és hát a balettkar élére egy olyan táncosnő került, akit annak idején Harangozó Gyula vitt ki Bécsbe a Bécsi Staatsballetthez először kartáncosnak. Majd Manuel Legri balettigazgató korában ő volt az egyik első szólista, mint ugye magántáncosnak vagy principálnak neveznek a szakmában, 10 évig húzta az első szólista szerepet, Manuel Legri pedig ugye a legendás Rudolf Nureyev tanítványa volt, tehát tulajdonképpen Rudolf Nureyev táncos unokája vezeti most a Szlovák Nemzeti Színház, egyébként nagyon jó balettkarát.
Visszautalnék Andrej Srotra, akinek koreográfiái között a Carmina Burana egy visszatérő elem, a Pozsonyi Nemzetiben pedig volt egy viszonylag friss Carmina Burana premier.
Ez 20. század komoly zenéjének egyik slágerdarabja. Éppen ezért nem könnyű neki fogni, mert ugye a slágerdarabokhoz fűződhetnek komoly elvárások, és aztán csalódottak is lehetnek a nézők. Arról nem is beszélve, hogy 85-ben Margó Iván dolgozta fel a Carmina Buranát. A Győri Balettel Pozsonyban is bemutatták ezt az előadást egy óriási sikerrel. Én Győrőt láttam annak idején. 99-ben Ondrej Zsot a Pozsonyi Nemzeti Színháznak csinált egy Carmina Buranát. Edward Kluck Carmina Buranája az Torontónak készült, a Maribori Színház szlovén tanulta be, és 2 évvel később megvette a Szlovák Nemzeti Színház, egy egészen más felfogás, mint az addigi Carmina Buranák. Láttam még egy orosz előadást, annak viszont nem ismerem a szerzőjét. Az nem tetszett annyira. Hát a Carmina Burana volt az év bemutatója egyértelműen, és azt gondolom, hogy ez az a mű, amit nyugodtan ajánlhatok bárkinek, akinek semmi köze nincs a tánchoz, és semmi köze nincs a komoly zenéhez, nagyon jól fogja magát érezni. Nem nagyon gyerekeknek való, őket vigyük inkább klasszikus balettre, de ezt a művet érdemes megnézni, jövőre repertoáron lesz, és több blokkban ismételni fogják, úgyhogy Pozsonyban lesz mit nézni.
A Pozsonyi Nemzetiben. Amikor egy ilyen ikonikus zene van, akkor a zenéért vagy a táncért megy vajon az ember a balettre?
Az élményért. Igen, biztos, hogy vannak emberek, akik orrfér mentek oda, és nem tudták, hogy ki ez az Edward Kluck, miért kéne tudniuk, most már tudják. Szerintem az élményért mennek oda, a zene egyértelműen is meghatározó. Hát nincs koreográfus, aki ne azzal kezdené a műalkotását, hogy megismerkedik a zenei alapokkal, vagy írat magának zenét, mert ugye vannak szerzői balettzenék, hát a klasszikus balettek azok mind balettként íródtak.
Számít ilyenkor még az, hogy szimfonikus zenekar játssza a zenét, vagy pedig felvételről halljuk? Mert talán éppen ezzel az előadással kapcsolatban olvastam, hogy itt felvételről szól a zene.
Hát nem biztos, hogy jól nézett volna ki a Nemzetiben, hogy egy nagy tánckar, nagy zenekar, nagy énekkar áll fönn, ugyanis maga ami minimálban volt megcsinálva. Tehát olyan volt a színpadképe, hogy tulajdonképpen egy kör volt az összes díszlet, és ott zavart volna biztos a zenekar. Persze, hogy számít, hogy milyen zenét hallgatunk, mondjuk azért a klasszikus balettek, azok mindig élő zenei kísérettel mennek, és hát azért ne felejtsük el, hogy a klasszikus balettek szerzői, ezek nagyon jó zenéket írtak, tehát ha valakinek nincs is köze nagyon a táncművészethez, akkor élvezhető előadásokat tud megnézni, ezek nagyon jó zenék. Ahhoz még jön ugye a színpadkép, ahhoz jön még az, hogy hát alapvetően szép emberek szép dolgokat művelnek ezen a színpadon, és ezért mondom azt nagyon sokszor, hogy kedves szülők, vigyék el a gyerekeket klasszikus balettre, mert a gyerek a mesét fogja látni benne. Rácsodálkozik, és esetleg megszereti a színpadi művészetek MSA-nerét is.
Kell egyébként, hogy folyamatosan repertoáron legyenek a klasszikusok, mert hogyha a pozsonyi repertoárt nézem, ott van a Hattyúktava, ott van a Diótörőt, és ezt folyamatosan mennek ezek az előadások, nem csak Pozsonyban, hanem a nagyobb kő színházakban, vagy nemzeti színházakban is. Tehát, hogy ez egy előírás, hogy így mondjam, egy íratlan szabály?
Inkább íratlan szabály. Én azt gondolom, hogy a klasszikus művek, ugyanúgy, mint a drámai színházakban, a komoly kőszínházak időről időre elővesznek egy Shakespeare-t. Biztos, hogy elővesznek. Vagy egy Molière-t. Én azt gondolom, hogyha a magyar operában időről időre nem vennék elő a Bánkbánt, akkor az bűn lenne. Hát ennek van közönsége, ezt szeretik az emberek megnézni. A világ legtermészetesebb dolga, hogy a Prágai Nemzetiben megy az Eladott Menyasszony, hogy a Pozsonyi Nemzetiben megy a Svetopluk vagy a Krúdnyava, mert hát ezek a nagy nemzeti operák. A nagy klasszikus balettművek ugyanúgy részei még olyan progresszív táncszínházaknak is, mint a stuttgarti vagy a hamburgi, tehát színpadon tartanak valamilyen feldolgozást ezekből a klasszikus balettokból. Az idei évad egyik érdekessége, hogy mind a Kassai, mind a Pozsonyi dramaturgia betervezte a Hattyúktavát is, és a Zsizelt is. A Zsizel Kassán egy más verzió volt, mint Pozsonyban. Pozsonyban felújított bemutató volt, Kassán bemutató volt. A kassaiak az úgymond franciásabb inszcenációt, hogy így mondjam, a címpadra állítást választották. A Hattyúktava mind a kettőben ment, és a Pozsonyiban a Hattyúktava 1991-es színpadra állítása ment, és az volt a betanító mestere, akit én még 91-ben Odettként, Hattyúként láttam a színpadon, Nora Galovicsová. Az csak véletlen kérdés volt, egymás mellett ültünk az utolsó bemutatón, tehát a dernieren. Ez a betanítás elmegy, tehát levették a repertoárról. Az érdekesség a dolognak, hogy jövőre újra repertoára kerül a Hattyúktava, viszont a bécsi és a párizsi operának készített Nyurejev verzió, amit Nina Polákovához most be Pozsonyba, tehát megvették a jogokat, és ez eltér attól, amit mi a moszkvai és a leningrádi előadásokról tudunk. Én nagy kíváncsisággal várom, hogy fogja nekem ez a mű elmagyarázni, hogy például miért cenzúráztak Oroszországban egy olyan művet, mint a Hattyúktava, mert rövidebb az orosz verzió, mint ez a Nyurejev féle francia.
Ilyenkor teret kap az alkotó, a koreográfus az újraértelmezésre ilyen klasszikusoknál? Nem ugyanaz mindig? Tehát, hogy nem azt várja a néző, aki beül ezekre az előadásokra, hogy azokat a klasszikus mozdulatokat lássa, amiket megszokott vagy vár?
Ugye ott van az 5. szimfónia, a sorszimfónia Beethoventől. Ahány zenekar annyiféleképpen játsszák, de ugyanazt a művet játsszák. Tehát van benne egy előadói, értelmezői szabadság. A klasszikus balettműveknél pedig az az érdekes, hogy tulajdonképpen mi a Jacques Nouvel féle francia leírásokból tudjuk csak, hogy néztek ki 150 évvel ezelőtt, mert a tánckottát az csak az 50-es években rajzolta le egy Lábá Rudolf nevű pozsonyi születésű ember, akiről majd még beszélgetni fogunk itt az adásban, mert Vojtek Miklós táncművész szívesen látom majd nyáron itt a stúdióban vendégként, tehát igen, erre nem térnék ki. De nincsenek pontos leírásaink arról, hogy egy Máriusz Petipának a balettjai pontosan hogy néztek ki. Természetesen az, hogy mit tudom én, volt benne Grand Jeté, meg Grand Batman, meg akármi, tehát ez le van írva szépen franciául, és ezt szerint tudják felújítani a koreográfusok, és van valami emlékezet is. Hát ugye a maiakat is valaki tanította, azokat is valaki azelőtt tanította, tehát ez egy ilyen hagyományozódó tanulási módszer. Nem hiszem, hogy nagyon-nagyon eltérne mondjuk egy 100 évvel ezelőtti Hattyúktava a maitól. Lehet, hogy vannak a mozgásművészetnek, a táncművészetnek olyan technikái ma, hogy máshogy néz ki ma egy táncos, egy szólista, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, de azért ezek a klasszikus művek egyrészt keresettek. A Hattyúktava Pozsonyban 4-es blokkban ment, tehát 4 este lehetett látni. Én az utolsóra próbáltam meg 2 héttel előtte jegyet szerezni, és hadd mondjam el, hogy a legnagyobb protekcióval sikerült csak jegyhez jutnom.
De ilyenkor mi a kihívás az alkotónak? Hogy legyen sikeres, hogy legyen újszerű ez az alkotás?
A Hattyúktava klasszikus, tehát ha kimegyek az utcára, és megkérdezek 10 embertől, hogy mondjon nekem egy balett címet, akkor ebből a 10 emberből 11 a Hattyúktavát fogja mondani. Tehát mindenki tudja a világon, hogy a Hattyúktava az egy balett. Na most a klasszikus előadás az arról szól, amiről a klasszikus balett szól. Az alapvetően az esztétikumról, a szépségről, a mozgásról, arról a technikáról, amit a táncosok megtanulnak, és arról a légiességről, ami miatt 14. Lajos udvarában a balettművészet megszületett. Van viszont egy Ekman-féle, az Ekman ez a svéd királyi balettnek készített egy Hattyúktavát, a zenét megtartotta, a Csajkovszki zenét megtartotta, de színpadra vitt fiúkat, lányokat, tehát nem Hattyúkat vitt a nagy Hattyúk táncába, és egy 10-15 cm mély vízben pancsolják és táncolják végig az első felvonást. A második felvonásban aztán más színpadképek mutatunk, hogy teljesen modern felfogással. De megőrült tőle a svéd közönség. Nem tudom, hol van most éppen repertoáron, erre nem készültem a kérdésre, de a klasszikus Hattyúktavának van közönsége. A Csipke Rózsikának van közönsége, a Zsizelnek, a Korzárnak, hát végül is tavaly a Pozsonyi Nemzeti bemutatta a legrégebbi ismert egész estét betöltő koreográfiát, rosszul őrzött lányt, a Le Fille Malgarden, ami hiszem, több mint 200 éves koreográfia. Egyébként úgy is néz ki. Tehát attól érdekes, hogy az ember egy tánctörténeti és színháztörténeti exkurzuson vesz részt, amikor megnézi, hogy a Kolasz hogy udvarul az ő rizéjének, és aranyos kis történet, akár néptánc együttes is táncolhatná, persze ez balett, tehát ezt balettosok táncolják. Az érdekessége az utolsó Hattyúktava bemutatónak az volt, hogy a magyar táncot, ezt a Korea Hiszi Eun Ling táncolta, és a például a spanyol táncot, vagy valamelyiket közül, a magyarul is beszélő Somorjai Szelle Adrián. Hát ebből azért látni azt, hogy a nemzeti balettek is ugye elég sokszínűek újabban.
Ez minek köszönhető? Annak tudható be, hogy importálni kell a táncosokat, mert itthon nincsenek, vagy presztízs kérdés külföldi táncosokat szerződtetni, meghívni?
Hát amikor kinyíltak a határok, én speciál azzal a generációval dolgoztam a balettintézetben, még nagyon fiatal a nevelőtanárkoromban, akik az elsők voltak azok között, akiknek kinyíltak a határok. Egy teljes évfolyam ment el 90-ben. Nyugat-Európába, és egy fiú Új-Zélandba. Mert kinyíltak a határok, és lehetett. Azt hiszem, hogy egy táncos maradt akkor itt a Szlovák Nemzeti Színházban táncolni. Ugye azelőtt mi volt? A pártállam alatt, vagy a Szlovák Nemzetibe, vagy a Szlugba, vagy a Prágai Nemzetibe lehetett menni táncolni. Megnyíltak a határok, na jó, de nem csak nálunk nyíltak meg a határok. A Szlovák Nemzeti Színház 70 tagú balettegyüttesének, ebben azért mindenki benne van, szólisták, kartáncosok, korrepetitorok. Tehát a 70 tagú táncegyüttesben 15 nemzetiség van. Van koreai, van olasz, a legújabb szerzeményük egy holland fiú, van ukrán-orosz, nagyon sok. Két magyar lány, jobban mondva fiatalasszony, mind a kettő gyermekgondozás segélyen van most, azért nem tudtam őket megszólítani egy más műsorba. Tehát van minden. És ez ugyanígy van Bécsben, ugyanígy van Hamburgban, de hadd mondjam, ez ugyanígy van Brünnben, az is egy kis társulat. És hogyha megnézném az osztravai balettet, vagy a lozani balettet, ugye az is egy kisvárosi színház Svájcban, ugyanúgy találok orosz neveket, olasz neveket, francia neveket, újabban például nagyon jó a portugál balettiskola, hihetetlenül sok jó tehetséges gyereket küldenek ki nemzetközi versenyekre, és sorba viszik a pálmát. A spanyolok megjelentek a balett színpadokon, úgyhogy nagyon régóta nem igaz már az, hogy az oroszok viszik a pálmát és a franciák. Nagyon sok jó francia táncos van, nagyon jó a francia balettiskola, nagyon sok jó orosz táncos került ki az elmúlt esztendőkben a világban, mert hát jó a Vaganova féle iskola, azért ezt ne felejtsük el. Hát most az oroszokkal kissé más bajok vannak, ugye. De hát azt a politikai adásainkban boncolgatjuk inkább. Teljesen természetes ez a folyamat, arról nem beszélve, hogy divatjai vannak annak, hogy táncol-e valaki vagy sem. Ma Amerikában a keleti parton egy szemeszter balettakadémia 12-13 éves gyerekeknek 3-4 ezer dollárba kerül, és 1000 gyerekből választanak ki 20-at. Szlovákiában 11 olyan középiskola van, ahol van balettoktatás, tehát nem kimondottan tánckonzervatórium, de van balettoktatás. A 11 iskolának ugye 8 év folyamos a balettképzés, hát ez ugye 88 év folyam. Ha összeadom, akkor a 88 év folyamban az idei tanévben a oktatási minisztérium kimutatása szerint pontosan 7 fiú tanul. Tehát 10 év múlva több idegen név lesz a Szlovák Nemzeti Színház, például a férfi karában, az biztos.
Lehet ezt valahogy kedvezőbbé, kedvesebbé tenni a táncosok számára? Vagy mi
ez divat hozhatta? Kérdése lesz, meg egyáltalán rájön nekem majd az emberek arra, hogy a táncművészet a 21. század művészete. Tehát voltak jó évei mondjuk a Budapesti Balettintézetnek, amikor tucatjával dobta ki az európai színpadokra a jobbnál jobb táncosokat. Ugye maga Markó is onnan indult Harangozó Gyula, aki Bécsben csinált karriert. Dózsa Imre, én nem tudom, Orosz Adél, Lakatos Gabriella, tehát ezek olyan nevek, amelyek megjelentek a Milánói Szkálában, megjelentek a Royal Balletben. Most éppen kevesebb gyerek tanul táncot, de hát Moritz Bezsár azt írta a 80-as években, hogy a technológiáknak köszönhetően, 80-as években írta, technológiáknak köszönhetően az emberek kevesebbet fognak mozogni, és kevesebb fizikai munkát végeznek majd, és hogy ne bolonduljanak meg teljesen, arra tökéletesen alkalmas a táncművészet, mert sport teljesítményt kíván, de közben ad zenei élményt, ad esztétikai élményt. És hát ugye azok a szülők, akik mondjuk néptáncra járatják a gyerekeik egy tánccsoportokba, tudják nagyon jól, hogy mit kap a gyerek lelke attól, hogy táncol. Sokan lesznek. Biztos. Most nincs jó állapotban a szlovák táncoktatás, sőt, kifejezetten rossz állapotban van. És ezzel nem nincs pariban az, hogy akár a kassai tánckart nézem meg, a pozsonyira meg ez hatványozottan érvényes. Ma egy olyan pozsonyi tánckart látunk, amelyiknek nagyon jó a kor összetétele, és a tudás, tehát a táncos kor összetétele. És valószínűleg most ott tart a pozsonyi nemzetének a balettkara, hogy még mindig fölfelé megy. Tehát fejlődik szakmailag, de már ma bármit el tud táncolni. Tehát az, hogy Kassán föl lehet állítani a Hattyúk tavát és a Bubenyicsek Kafka balettjét. Az, hogy Pozsonyban föl lehet állítani a Zsizelt, de Craig Davidson 21. századi koreográfiáját, ugye az Entropit, ez azt jelenti, hogy ez a tánckar jól dolgozik, mint kar, mint egész. És megvannak a maga szólistái, de alapvetően az az érdekes, hogy ha jó a tánckar, szólistát mindig lehet venni, de tánckart nem lehet venni, azt nevelni kell. És mind a két városban, különböző módon, de valahol próbálják stabilizálni a táncosokat. Tehát a Sót se szereti elengedni az embereit, szereti, hogyha ott vannak Kassán. Egyébként Gennaro Sobrinónak hívják az első szólistáját, olasz fiú, aki 7. éve él Kassán. Akkor mit tudom én, itt Pozsonyban Vyacheslav Krúcs, nem tudom hány éve él Pozsonyban, eredendően orosz, de van ám, mit tudom én, Robina Kolodzei, aki eredendően lengyel leányzó, és itt él Pozsonyban már 20 éve, ő az, aki már az első szólisták közt van, és már számolja az éveit, hogy mikor ér véget a táncos karrierje, de még mindig kiválóan táncol. Nagyon szeretem őt nézni. És van egy olyan 20 éves generáció, akikre azt hiszem, hogy építeni tudnak, de az újak, hát tavaly fölvettek egy szlovák fiút a balettkarba, a többi az, van egy holland, van egy olasz, aki tavaly jött. És jó iskolákból jöttek, tehát Pozsony a repertoárjával, és a dramaturgiájával, a hozzáállásával, vagy például pontosan ezekkel a Tó, az Entropy, a Murmuration, tehát a neoklasszikus balett darabjaival ide tud húzni olyan gyerekeket is, akik éppen nem helyezkedtek el mondjuk egy stuttgarti nagy A kategóriás első ligás csapatban, de itt Pozsonyban nagyon szép teljesítményeket nyújtanak, és lehet, hogy karriert fognak befutni.
Mi számít a balettiskolának, tehát hogy annak az intézménynek, ahová mondjuk az ifjú balettáncos vágyik, illetve mi számít a top balettintézménynek, ahová be szeretne kerülni mondjuk egy táncos?
Hát Európának megvannak az első ligás balett társulatai, ugye ez évtizedek óta a Royal Ballett, évtizedek óta a Párizsi Opera Balettkara, tehát oda bejutni a bécsi operának a balettkara, most már Staatsballettnek, tehát nemzeti balettnek hívják ott is. Ezek A kategória, stuttgarti táncszínház, amelyikből A kategóriás színház a Dijon Krankó csinált. Már nem él, de hát a Dijon Krankó Schule, amelyik egyébként neveli az új balettosokat, az egy nagyon divatos balettiskola Nyugat-Európában. Vagy ott van Neumayer, aki a hamburgi, tehát egy ipari városban, a hamburgi operában csinálta meg azt a balettot, ami ma, mert ne haragudjanak meg rám a balettosok, a focisták nem fognak rám megharagudni. Tehát ezek azok a balett társulatok, vagy azok a táncszínházak, amelyekről azt kell kimondani, hogy ők a Manchester United, meg a Liverpool, meg a Barca. És ennek a műfajnak megvannak a maga sztárjai, megvannak a maga messziei, megvannak a maga Ronaldói. Vegyük csak az, hogy 61-ben kint maradt a Kirov Balett, volt táncos a Rudolf Nureyev Párizsban, és megváltoztatta a világot a klasszikus balett felfogásában, táncolási stílusában. Vagy Vladimir Malakhov, akivel a Nureyev balett készült Kassán, a Covid alatt, ugye a kassai Nureyev inszenáció az képernyőre készült, és akkor éppen szabad volt Vladimir Malakhov, aki ismerte Ondrej Sotot. Vladimir Malakhov most a világ 10 legjobb táncosának a listáján van. Hát ugyanoda került, mint ahová került annak idején Markó Iván a 70-es években, amikor Bezsárnál táncolt. És amikor véget ért a karantén, Malakhov kapott egy megbízást valahol nagyon messze, akkor viszont Ondrej megkérte a Roman Lazikot, aki a bécsi Staatsoper első szólistája, egyébként pozsonyi abszolvens, és azt hiszem az utolsó évadát tölti Bécsben, és ő ugrott be egy egészen más Nureyevet eljátszani, eltáncolni, tehát Kassán világszínvonal volt, mert oda jött Malakhov, oda jött Lazik. Pozsonyban világszínvonal volt, amikor a balettgálán föllépett tulajdonképpen az Európai Balett Nemzeti 11, vagy az Európai 11, David Dato, Madison Young, mit tudom, tehát olyan nevek, akik, hogyha táncos hallgatja ezt a beszélgetést, akkor pontosan tudja, kikről beszélek. Ők a Ronaldók a balettművészetben, és itt voltak novemberben Pozsonyban, és jönnek újra novemberben új Ronaldók Pozsonyba, de ez egy gála est keretében lesz.
Ha már a kassai Nureyev előadásnál tartunk, az egy... Tehát nevezhetjük úgy, hogy ez egy szerzői előadás.
Igen, igen.
Mennyire jellemző ez a műfaj? Tehát az, hogy a koreográfus fog egy témát, és elkészíti magát az előadást.
A balett színpadok két megoldást választanak, tehát a balett színpadnak van egy olyan, vagy van egy olyan művészeti vezetője, aki önmaga is alkotó, és ezt a magyar tánc történetben mondjuk Markó Ivánhoz vagy Seregi Lászlóhoz lehet kötni. Tehát amikor egy Markó Iván a Győri Balett élén volt, akkor alapvetően a legtöbb művet ő alkotta. Vett át műveket, persze, de a legtöbbet ő alkotta, ezt csinálja a Zsolt. Tehát Ondrej Zsolt ezt csinálja Kassán. Nina Poláková más típusú igazgató, ő hív embereket, nagyon jó kapcsolati tőkéje van, hiszen 20 évig táncolt az első ligában, és tudja, kit kell hívni, és akkor megjelenik Pozsonyban a világszínvonal, hát azért mit tudom én, a Craig Davidson, akit már említettem, William Forsythe vagy Edward Lang, ezek olyan nevek a világon, ők most a legjobb koreográfusok. Sőt, a nagyon is foglalkozhatott Edward Klug a Carmina Buránájával, ez ugyanez a helyzet. Viszont ugye hát vannak egykori táncosok, szólisták, stb. Kiöregedtek, nyugdíjba mennek, és kísérleteznek. Tehát van egy nagyon komoly független táncszéna is, ami nem a kőszínházakban van, és az egyik ilyen egykori táncos, Peter Gyedzinszky például csinált egy Anna Kareninát Besztercebányán, és így tudtam meg, hogy Besztercebányán, ahol egy operát kiszolgáló kicsi társulat volt csak, és nem volt önálló, az idei évtől Besztercebánya is önálló balettársulattal rendelkezik, hát meg meglátjuk, mit fog csinálni, mert még nem értékelhető ez az évada. A Karenina állítólag jó volt, nem láttam, olyan emberek mondták, akiknek én hiszek ebben a műfajban. És ha most végigmegyek Dél-Szlovákiában, most mindenhonnét van egy 100 kilométeres, 120 kilométeres elérhetőségen belül olyan táncszínháza, amit érdemes megnézni, tehát érdemes oda elmenni, és érdemes egy kicsit nemes dolgokkal foglalkozni egy este erejéig.
Visszatérve Nyurejevhez, miért volt ez olyan fontos Ondrej Zsoltnak, hogy ezzel a témával foglalkozzon?
Ondrej Zsolt rengeteget foglalkozik azzal, hogy hogyan születnek a nagy egyéniségek a történelemben. Ugye Ady Endre azt írta egy versikékkel próbálkozó svájci panzionetben élő kislánynak, hogy kislány tanuljon maga inkább főzni, meg varogatni, meg ne akarjon verset írni, mert a jó versekért nagyon elpackázott élettel kell fizetni. Nyurejev egy jellemző példa. Nyurejev egy tatár fiú, aki véletlenül került a Leningrádi Balettakadémiára, mert nagyon tehetséges volt, de hát folytogatta őt a világ. Hát nem érezte jól magát. Elment Párizsba, megőrült a Louvre-ban. A francia kulturális miniszternek a lánya segített neki abban, hogy Párizsban maradjon. Van egy urbán legenda arról, hogy állítólag a Párizs repülőtéren ő egy gram zsetével, tehát egy nagy magas levegőben való ugrással szabadult meg a KGB-s tisztektől, és ment el a francia rendőröktől politikai menedékjogot kérni. Hruscsov kiadta a parancsot a KGB-nek, hogy össze kell törni Nyurejev lábát, hogy ne táncolhasson Párizsban. Ez a Nyurejev 30 éven keresztül meghatározó ember volt a táncvilágában, de végtelenül szerencsétlen és magányos, és betegen halt meg, 53 évesen. Elvesztette a társát, elvesztette az őt támogató embereket. Tehát az egész darabot végigviszi egy nem feltétlenül táncoló, inkább megjelenő, a halál szerepét játszó Simon Stariák, és az embernek a hideg futkos a hátán, hogy egy akkora művész, az körülbelül hogy élt. Na de Chaplinről ugyanilyen darabot csinált. Milada Horákovát minden áron fel akarta dolgozni, mert rettentően bántja Zsoltot az, hogy a bolsevikok nem tudnak innen eltűnni, ugye? Vagy földolgozta, mondom, Charlie Chaplint. Vagy most megy, ha jól tudom, most megy az Anna Frank naplója. Kassán felújították a bemutatót. Ő ilyen alkotó. Tehát mondom, Pozsony más. Pozsonyba hívják a koreográfusokat, és hála Istennek jókat hívnak. Foglalkoztatott és a világon jegyzett koreográfusokat hívnak, ez jövőre is így lesz, ha minden igaz.
Volna még miről beszélni balett kapcsán, és az idei előadások kapcsán is, de talán zárjuk azzal a kérdéssel, hogy úri-muri-e ma balett előadásokra járni, akár anyagilag, akár a szórakozás tekintetében.
Réteg műfaj. Biztos, hogy réteg műfaj, de hát az opera is réteg műfaj. Kezdjük talán azzal, ami mindig érdekli a tisztelt hallgatót, elérhetők a Nemzetének is, a Kassai Színháznak is a jegyei, tehát olyan árakban mozognak, hát nem mondhatunk itt árakat, amit azért időről időre megengedhetnek maguknak. Középosztálybeli emberek mindenképp. A másik dolog, két gyönyörű élményem volt ebben az évadban, az egyik egy 14 éves kamasz lányhoz kötődik, aki a feleségem diákja, és aki azt mondta Beethoven harmadik szimfóniájára a Filharmóniában, hogy tanárnő, ebbe a zenébe bele lehet harapni. Tehát föl tudják a gyerekek fedezni benne a szépet. A másik, az sokkal komolyabb élmény volt, vak gyerekek nézték a színházban a diótörőt, egy internetes applikációval hallgatták, hogy mi történik, előtte megtapogathatták a díszleteket, megismerkedhettek a kezükkel, a szereplőkkel, végig pásztázhatták őket, és bámultam, hogy milyen az arcuk. És természetesen 100 gyerek volt, de hát a nézőtér nagy, tehát oda hoztak néhány gyereket a pozsonyi iskolákból is, és ilyen 13 éves szemforgatós kamaszok, akik vett vége a világnak, hogy nekünk Balettre kellett jönni, körülbelül az előadás 10. percétől tátott szájjal nézzék. Jók a zenék, jól vannak megcsinálva a színpadon ezek a balettok, vigyük el a gyerekeket balettre. És ne féljünk elvinni a gyereket akár operába is, mert ugye az opera évadról is lehetne beszélni egy órát, vigyük el a gyerekeket, óriási élményeket kapnak. Tehát óri-múri a balett, igen, réteg műfaj. No, de az nem azt jelenti, hogy ne élvezhetné bárki, és nem kell hozzá nagyon felkészültnek lenni. Egy jó pedagógus 10 perces szövege után be lehet ülni bármelyik klasszikus balettre.
Lovász Attilával, az RTVS nemzetiségi műsorigazgatójával kivételesen nem a rádiót érintő kérdésekről, hanem az idei táncos évad kiemelkedő alkotásairól beszélgettünk, s mivel ezen előadások többsége várhatóan a következő évadban is műsoron lesz, remélem néhányan kedvet kaptak arra, hogy ellátogassanak akár a kassai, akár a pozsonyi, vagy a Besztercebányai társulathoz, illetve az ifjú szívekbe. Kedves Attila, köszönjük a sok hasznos információt!
Én is köszönöm, és menjenek balettre!